dr. Drexler Dórával, az Ömki ügyvezetőjével beszélgettünk, és optimistáskodunk itt a mezőgazdaság kapcsán, nekem is remélem, tehát fölteszem a nagyon fontos kérdést, ami már az elején fölmerült, hogy akkor el tudunk látni élelmiszerrel 8 milliárd embert, hogyha nem intenzív ipari mezőgazdaságot folytatunk?
Igen. A válasz az igen, a tudományos világ jelen állása szerint, viszont hozzá kell tenni, hogy nem tudja egyedül a biogazdálkodás vagy a fenntartható gazdálkodás megoldani a világ összes ilyen problémáját. Tehát ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz változtatni kell a fogyasztási szokásainkon is. Nevezetesen körülbelül fele annyi húst kellene ennünk, mint amennyit eszünk így átlagba a világon. És ugye az élelmiszerpazarlásról már beszéltünk, ott is le kéne felezni ezt a brutál 30%-ot legalább 15-re, és akkor a jelenlegi mezőgazdasági területeken, ha mindenhol bioművelés folyna, akkor bőven elég lenne mindenkinek. Még mindig nem beszéltünk persze arról, hogy az eloszlás, ugye, hogy oda jusson el, ahol szükség van rá, vagy esetleg rögtön ott termelődjön meg, mert az lenne az igazi, igen, az egy további kérdés. De szóval egyedül csak az, hogyha bioterméket veszünk, azzal sajnos nem tudjuk megváltani a világot. Hozzájárulunk nagyon erősen, de a fogyasztási szokásaink, a húsfogyasztás és az élelmiszerpazarlás, és persze ez nem csak mi, mint fogyasztók vagy háztartást vívők, hanem ugye az egész termékpályán, tehát ami szemét az áruházláncba, vagy a földeken marad élelmiszer, mindent beleértve kell ezt nézni.
Persze, meg hogy a legkisebb sérülés van rajta, és nem úgy görbül a zuborka, de tudjuk, hogy ugye ezek a szabályozások is nagyon-nagyon sokat hozzátesznek ehhez az egészhez, de igen, mindig idejük adunk ki egyébként az összes vendégünkkel, hogy álmodozhatunk egy fenntartható jövőről, de ez nem azt fogja jelenteni, hogy mindent ugyanígy tudunk csinálni, mint most, csak nem tudom, más gépekkel fogjuk ezeket ellátni, vagy más technológiát használunk, hanem hát egyszerűen a bőség ideje lejárt, tehát hogy muszáj egy kicsit visszavegyünk, mert hogy a jövő kárára hiteleztük ezeket a dolgokat. Én az élelmiszer drágulással kapcsolatban is azt szoktam mondani, hogy valójában hát igen, nagyon szomorú, de ez a valódi ára az élelmiszernek. Tehát az, hogy ennyire olcsón tudtunk élelmiszert venni, az nem volt normális. Tehát hogy az pont ennek a nagyon-nagyon kizsákmányoló mezőgazdaságnak az eredménye, ami egyrésztről ilyen kizsákmányolta az állatokat, a környezetet, és a jövőre hárította ezt a problémát. Hogy jó, hát ezt kizsigereljük ezt a földet, majd legyen ez a problémája annak, aki 20 év múlva ezzel foglalkozik. Hát most itt vagyunk.
Igen. Tehát. És hát a megoldáshoz mindenki hozzá tud tenni, tehát ugye mindig szokott lenni az, hogy de hát ezek óriási globális problémák, akkor mi vagyok én kicsi egyszemélyes csavarra a gépezetben, de nem szabad ezt lebecsülni, tehát óriás vállalatok is azt nézik és mérik föl sok pénzből, hogy a fogyasztók ugye éppen mit gondolnak, mit preferálnak, hogy és ha csak megnézzük ezt én nem vagyok vegán, vegetáriánus se vagyok, de ha csak megnézzük a vegán vonalat, hogy az mit hozott ki a legnagyobb gyártókból is, ugye mindenkinek most már van olyan vonala is, és igyekszik kiszolgálni azt a vásárlóközönséget, tehát azt is a fogyasztók generálták.
Igen, most már a nagy hamburger láncoknál is ugye Robi lehet venni.
Igen, és húsmentes. Pont a műsor elején erről beszélgettünk, hogy nekem is megint ebben van a fals, hogy ezek a termékek, amikről most beszélgettünk, most nagyon divatosak, és közel duplájába kerülnek, mint amennyi valójában az előállítás meg, tehát sokkal olcsóbban lehet előállítani, mint amilyen az árkülönbség. Tehát, hogyha ez megint erre felé fordul el, akkor ebben nem lesz váltás.
Ehhez gazdaságilag én nem vagyok elég képzett valószínűleg.
De miért? Most tessék ezt megválaszolni!
Igen, tehát hogy felismerték a piaci részt, és hogy ez most milyen divatos, és megjelentek azok a fajta borsófehérje alapú hamburgerhús pótlékok az élelmiszer, ezekben az élelmiszerláncokban, megjelentek a különböző felvágottak, a virslik, stb. De egyszerűen horribilis összegbe kerülnek. Sokkal többbe kerülnek, mint amennyi amiből valójában ki lehetne pótolni ezt, és tehát így ugyanúgy tolja maga előtt ezt az egész rendszert. Nekem ezért furcsa.
Igen, hát ez így van, különben ha nagyon őszinték vagyunk, akkor az ökoterbiok termékekkel is sokszor van így, hogy extrém prémium van rajta, ugye elmegy az ember a 12. kerületi biopiacra, és elnézi az árakat.
Igen,
és dur.
Két nyugdíjat elköltött 10 perc alatt.
Igen. Igen. De tehát egyrészt meg tudom védeni őket, mert ha van, aki megveszi, és ők megélnek, akkor miért ne adja ennyiért? Ez az egyik verzió. A másik verzió viszont, hogyha ugye ez tényleg világ átalakító szemlélettel akarjuk csinálni, már pedig bennünk van egy ilyen küldetéstudat, akkor ugye ezt ki kell tágítani, ezt a vásárló közönséget, és elérhetővé kell tenni szélesebb rétegek számára is, mert engem például rettentő módon tud bosszantani, hogy elmegyünk vidéki, most nem mondom, mindegy, tök mindegy hova, és az ottani boltokban silány minőségű élelmiszer kapható, miközben ugye ott terem meg az a akár bio, de prémium minőségű alapanyag, ami sokszor vagy a fővárosba, vagy exportra, vagy más helyekre megy, tehát hogy kellene ugye ezzel változtatni, és szerintem van is, tehát például a kézműves pékekre gondolok, akkor
igen,
már az is.
A termelői piacok is azért most már egyre nyílnak, tehát hogy van, én bocs, hogy én is még így hozzászóljak ezt, hogy szerintem ez az van, hogy...
Érezd otthon magad.
Köszönöm. Tehát, hogy minden ilyen új termék először mindig nagyon drágán jelenik meg, tehát mindig az egy nagyon kiemelkedő prémium termék, amit csak egy vékony réteg tud megfizetni, és aztán szépen lassan az elkezd, mint egy ilyen piramis, elkezd szépen lefelé kitágulni, és megy le az ár, hogy egyre több ember veszi, ugye egyre nagyobb tömegek veszik, ugye annál olcsóban tudják adni, illetve bejön a verseny is, hogy azt mondja, hogy oké, itt van ez a piac, ez tök jó, bejön egy újabb szereplő, és az mindig optimális esetben tolja le az árakat, tehát hogy azért ez talán változik, meg nem biztos, hogy mindig olcsóbb egyébként ez előállítása, tehát szerintem mondjuk egy Borsóban előállított, mint a hústermék, azért azért eléggé körülményes, tehát még mindig olcsóban meg lehet sajnos egy szerencsétlen sertést fel lehet nevelni valahol egy gyárban, és abból nem tudom mennyi jön ki, mint a Borsóban.
Igen, de valószínűleg ennek egyébként az az oka, amiről beszélgettünk már az elején, hogy a mezőgazdaság, illetve ezek az élelmiszer előállító egységek nem tudnak olyan gépesítésre átállni, mert olyan befektetést igényelne, amit nem tudnak kinyögni. Egyébként erről a húspotló dolgokról eszembe jutott, hogy milyen botrány volt belőle, amikor ugye 70-es, 80-es években valaki nagyon ráharapott arra, hogy ilyen szójatartalmú párizsit, meg virslit, meg ilyen kajákat csináltak. Tehát, hogy valójában azért ez nem egy ilyen új keletű dolog, csak akkor valamiért pont a húst anyagi javak miatt a húst pótolták ki ebből. Most pedig meg érdekes amplitúdóval megint csak előjött, de most már abban a kontextusban, hogy ez milyen jó, hogy kiváltja.
Igen. Hát meg én mindig azt szoktam mondani, hogy akik a hús védelmében vannak, hogy hát a hús az mennyire fontos, mennyire jó. Persze, én is eszem húst, én arra törekszem, hogy mondjuk kevesebbet tegyek, tehát ne ez a húst hússal, mert egyébként abszurd, én egy 40 napos böjtöt szoktam tartani, és egyszer mindig ledöbbent, hogy milyen nehéz még akár itt a nagyvárosban is olyan élelmet találni, ami nem húsos, mert egyszerűen minden húsos. És ha azt nézzük, hogy mondjuk a régi családi gazdaságokban mondjuk milyen ritkán ettek húst, hiszen nem mentek ki minden reggel, és vágtak le egy csirkét, tehát annak megvan, persze, igen, a hétvégi mondjuk vasárnapi ebédhez lehet, ha valaki jó módú volt, de hogy azért, ha az a saját állatállományodból kell előállítani, akkor azért látod, hogy nem úgy van, hogy mindig mindenhez húst tudsz enni.
Igen, igen, ez így van, és hát az egészségünket is, ha nézzük, akkor a vásárlásokat egyébként az még erőteljesebben motiválja, a biotermékeknél is látjuk, hogy sajnos az az elsődleges, hogy az egészségügyi problémával rendelkezők fordulnak aztán a bioélelmiszer felé, és ebből erről is ismerjük, de egyébként meg így van tényleg, hogy a húsfogyasztásnak a csökkentése az egészségügyi szempontból is egy előnyünkre váló dolog lenne, és oda kéne rá figyelnünk.
Igen, tehát azt szerintem, hogy csak egy harmadával csökkentenénk már, az is egy óriási előrelépés lenne, tehát nem feltétlenül kell, igen, erről teljesen lemondani, csak mondjuk nem tudom, egy-két napot beiktatni, amikor nem eszünk húst, vagy tehát, hogy ezek az apró változtatások is óriási léptékű dolgok. Még egy kicsit vissza az ömkihez, hogy mondjuk tudsz-e esetleg egy pár olyan projektet mondani, amin most dolgoztok, ami folyamatban van, amire érdemes odafigyelni.
Hát köszönjük, igen, mindenféle izgalmas dologgal foglalkozunk, azon gondolom, hogy melyiket is emeljem ki közülük. Például, ha már állatokról beszélünk, akkor van egy olyan projektünk, ahol szabadtartású húsmarhákat követünk mindenféle jeladó eszközzel, tehát a GPS-től kezdve a lépésszámlálón át, testhőmérsékletmérő és egyebek. Ilyen űrtechnológia, amit az ilyen zárt, intenzív tejelő tehenészetekbe szoktak használni, azt teszteljük a legelőn a szabadtartásban, és azt nézzük meg, hogy mennyire, mert mindenki azt gondolná, és persze egy részben így is van, hogy a szabadtartás, hát az a legjobb az állatnak, mert azt csinál, amit akar, kint van, napsütés, minden. Persze ez igaz is, de ugyanakkor lehet ennek hátulütő is, ha nem elég jó a legelő, túl meleg van, nincs elég árnyék, nem talál elég vizet, stb. Vagy éppen megbetegszik, és nem veszi észre senki, mert hogy már elmúlt a gulyások ideje sajnos, és a juhászoké is, és a többi hagyományos állattartó foglalkozása is. És ez egy nagyon izgalmas dolog, amit nézünk egy olyan 180 tehén és utódja állományon egyszerre.
Tehát monitoringoljátok őket, az egészségi állapotukat, mindent, tehát hogy akkor, hogy működnek innen a szabad levegőn az állatok.
Hogy igen, és akkor lehet például látni, hogy a kérődzési adatokon, hogy na, kezd fogyni a legelő, hát kéne terelni a másikra, vagy ugye lihegés szám, ha esetleg túl meleg van, vagy ugye az ellés előrejelzés, mert ugye ez itt nem egy mesterséges megtermékenyítéssel működő, hanem bikák vannak, és akkor nem tud kiszámolni előre, hogy na pont mikor kéne odafigyelni, tehát ezek a jelzések is érdekesek. Meg a GPS adatok, hát ez meg ilyen hőtérképet rajzol ki, és nagyon érdekes, hogy például a borjú és a tehén közti távolság, az mit mutat összefügge azzal, hogy mennyire jól fejlődik a borjú, és érdekes dolgok ezek, mert azt úgy tűnik legalábbis, hogy összefügg, igen.
Hát minden összefügg. Mindig erre jutunk. Igen, meg közben a legeltetés, hát ezt is lehet tudni, hogy ha már talaj megújítás, hogy mennyire fontos a legeltetés és a patásoknak ugye a területeken, ugye amit legelnek, tapossák, trágyázzák, tehát hogy ez is egy iszonyatosan fontos dolog, ami szintén kikerült a képletből, és régen azért ez megvolt, hogy akkor pihentettek területeket, arra oda terelik az állatokat legelni, tehát hogy ezek is olyan dolgok, amiket ezért is érdemes kutatni, mert biztos, hogy érdemes lenne visszahozni.
Igen, és azt is szeretem mindig hangsúlyozni, hogy ne keverjük össze, tehát ugye az állattartásnak van egy most már azért nagyon negatív megítélése abból a szempontból is, hogy káros anyag kibocsátás, ugye ammónia, az mekkora üvegházhatás, ugás, stb. És ez így is van, de pont a legeltetett húsmarhatartásban az a szerepkör, amit az állatok betöltenek, hogy ez a gyep az divers legyen, hogy működőképes, hogy megkösse a szenet, az egy teljesen más tészta, össze nem lehet hasonlítani azzal, amikor az esőerdőt vágják ki, és azért, hogy most két évig ott legyen a marhának.
2000 marha mondjuk egy focipányanyi területen.
Igen, tehát ezt is érdemes cizelláltan megközelíteni, és inkább egy hazai szabadtartású húsmarhát bélszint rendelni, mint egy argentin, nem tudom, angusztéket, mert tudatosak vagyunk.
Hát igen, mennyit utazik, mire ide ér. Én tudom, hogy van még egy projektetek, amit szerintem érdemes lenne mondani, mert hogy az most aktuális, ez pedig a pókos.
Így van, köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemre. Igen, ez most indult, és ez abszolút aktuális, a pókháló névre hallgat, és ilyet még nem csináltunk korábban, ez egy úgynevezett Citizen Science program, részvételi kutatás a önkéntes résztvevők, bárki, civilek részvételével. Az a lényege, hogy pókokat kell megfigyelni a kertünkben, a házunkban, tehát a saját természetes élőhelyünkön, és ugye attól függően, hogy mennyire diverz a kertünk, mennyire természetközeli, látszik majd, hogy mennyi pókfajt tudunk fotózni. Ezeket föl lehet tölteni a fotókat a honlapunkra, és legkésőbb a projekt idei zárásakor mindenkinek küldünk visszajelzést, hogy miket lesett meg, miket kapott lencse végre. És hát az a célunk, hogy a pókok, mint indikátor fajok ugye nagyon jól mutatják ezt a természetközeliséget, és nagyon hasznos élőlények is, bár sokan irtóznak tőle, én sem mondom azt, hogy szívesen mászatnám itt a kertben.
Nem tartasz házi állatként egy-két pókot?
Nem, de azt vettem észre magamon, hogy kezdem őket megszeretni itt a pókháló program kapcsán, és ez a célunk tulajdonképpen, hogy kicsit csodálkozzunk rá ezekre a nagyon izgalmas életformát folytató élőlényekre, vadászokra, ragadozókra és hasznos, nagyon hasznos élőszervezetekre. Úgyhogy ez a pókháló, ezt invitálok is mindenkit, hogy kapcsolódjon be, ha teheti.
Tehát a lényeg az, hogy ki kell menni akkor mindenkinek a kertjébe, fotózni ahány pókot csak lát, és ezt beküldeni nektek, és ebből csináltok ti egy adatbázist, amiben meg tudjátok majd remélhetőleg állapítani, hogy hol mennyire jól működik a diverzitás, mert hogy a pókok ezt jól mutatják. Hogyha sokféle pók van, meg egészséges a pókállomány, akkor ott remélhetőleg minden más is jól működik.
Igen, tehát először a kertet kell regisztrálni, honlapunkon keresztül meg lehet találni, hogy pókháló, és akkor a kerthez többet is lehet, ha valakinek több helyszínen akad módja megfigyelni, és akkor ott a fotót a megfelelő kerthez rendelve lehet föltölteni.
És nyugodtan bemondhatod, ez a biokutatás.hu per pókháló?
Hát a biokutatás.hu, a többiben most nem vagyok
az
biztos,
nem,
hogy,
igen, hogy az
van a vége.
Az képlékeny lehet, de ha a biokutatás.hu, ugye az a ti honlapotok, ott oda fölmentek és rákerestek, akkor biztos, hogy megtaláljátok
igen.
A pók vonatkozású igen, és hát cikket.
Térképet tudunk reményeink szerint, ha elég sok résztvevő lesz, akkor tulajdonképpen egy térképet tudunk arról rajzolni, hogy mennyire diverzek a mi saját élőhelyeink is, a kertjeink.
Zenéljünk egyet, Robi, és akkor utána vissza tudunk még jönni egyre?
Igen, találtam egy francia színésznőt, aki egyébként...
Ott volt a 47 kilós angol fickó mellett
igen,
a kamrában?
Igen, ott volt szintén a Spotify bugyraiból ugrott elő. Nem, egyébként ilyen 2020 körül már hallottam róla, egy gordonkás zongorista színésznő, aki most egy picit valamilyen oknál fogva gellert kapott, és úgy gondolta, hogy ilyen kicsit alternatívabb elektronikus zenéket szerez. És van ez a Gut Chariots című tétele, ami szerintem egy picit így versenyre kell az anyával volt, amikor megjelent, én nagyon bírtam ezt az előadó művésznőt.
Orinoco Flow.
És engem egy picit arra emlékeztet, úgyhogy azért gondoltam, hogy ide beemeljük.
Mi a címe, légy szíves, olvasd fel.
Gut Chariots.
Igen, Gut Chariots, de a hölgynek a neve, bocsánat.
Oklou.
Oklou.
Oklou. Mérilou Meliennek hívják egyébként pontosan.
Oui.